Ez már biztosan nem tréfa. Zelenszky ugyanis nyilvános fórumon az elnöki hivatalban azzal fenyegette meg Orbán Viktort, hogy ráküldi a katonáit. Mindeközben hazaérkeztek épségben és biztonságban Oroszországból a kiszabadított hadifoglyok. Persze Ukrajnának ez sem tetszik, de mit csinál mindeközben Magyar Péter? Hát amíg a világ forrongó, a kispártokat próbálja terrorizálni. Azonnal kezdődik a komment. Jó estét kívánok, ez a komment, én Déri Steffi vagyok, és köszöntöm ma esti vendégeimet itt a stúdióban, Nagy Attila Tibor, politikai elemző.
Jó estét kívánok!
Itt van velünk Szikra Levente, az Alapjogokért Központ igazgató helyettese.
Jó estét kívánok!
Székely Sándor, a Szolidaritás pártja elnöke.
Jó estét kívánok!
És elfogadta meghívásunkat Cucor Gergely, Pest vármegye 2. körzetének fideszes országgyűlési képviselőjelöltje.
Jó estét kívánok, hajrá!
Köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk, és vágjunk is bele, mert hogy rengeteg témánk van ma estére is. Hát kezdjük is rögtön ezzel, hogy Zelenszky ismét halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Katonákkal támadná meg a magyar miniszterelnököt, de akkor lássuk, halljuk, hogy mit mondott maga Zelenszky.
Reméljük, hogy egy bizonyos személy nem fogja blokkolni az Európai Unióban a 90 milliárd eurót, vagy a 90 milliárd első részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyvere. Másképp megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.
Ha megint nagyon durva mondatok az ukrán elnöktől, különben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, és akkor majd hívják fel őt, és beszéljenek vele a saját nyelvükön, ezt mondta Zelenszky. Hogyan kommentálnátok ezeket a kijelentéseket, Attila?
Nyilvánvaló, hogy Zelenszky nem Nagy Attila Tiborra gondolt, hanem a szövegkörnyezetből ítéve Orbán Viktorra, mint hogyha, még hogyha ezen a ponton nem is nevezte meg Orbán Viktor, de később egyébként többször is megemlítette Orbán Viktor nevét. Ez egy nagyon rossz mondat, azt is mondhatnám, hogy ízléstelen mondat, tehát viccek biztos, hogy rossz, én azt gondolom, hogy fenyegetésnek is lehet akár értékelni, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez biztos, hogy nem segíti az ukrán és a magyar állam közötti kapcsolatok helyreállítását, volna pedig miről beszélni, mert rettenetes a kapcsolat, mind a két félnek egyértelmű engedményeket kellene tennie. Én értem, hogy Zelenszky nyomás alatt van, mindent éltek háborúval 4 éve, de hogyha tényleg azt akarja, hogy Magyarország feloldja a 90 milliárd euró blokkolását, nem az ilyen mondatok a legjobb útjai ennek a pénzeszközök a feloldásához. Tehát, és még valami, lovat tesz alá ezzel Orbán Viktornak meg a Fidesznek az ukrán elnök, hiszen mondhatja a magyar kormányfő meg a Fidesz, hogy na tessék, erről beszélünk évek óta.
Egyébként ugye bármilyen körülmények között, hát szabad egy háborúban álló ország miniszterelnökének ilyen kijelentéseket tenni?
Szerintem egyetlen ország vezetője sem engedhet magának ilyen kijelentést, és szerintem ez az egész helyzet azt mutatja meg, hogy Zelenszky és úgy általában a kijevi vezetés mennyire távol került a valóságtól. És igen, van ennek egy olyan érthető része, hogy háborúban vannak, nagyon komoly nyomás alatt van nyilvánvalóan ő is, meg a csapata is, de ez egyáltalán nem menti ezt a nyilatkozatot. Én sokkal durvábban fogalmaznék, mint Attila. Szerintem ez egy nyílt útszéli fenyegetés és zsarolás, és teljes mértékben elfogadhatatlan. Mindenféle diplomáciai szinten, mindenféle nemzetközi kapcsolatrendszerben, két szomszédos ország között különösen, és még különösebben elfogadhatatlan abban az esetben, ha egy olyan szövetségi rendszerbe törekszik Ukrajna, amelynek Magyarország tagja. Tehát tulajdonképpen Ukrajna egyszerre állítja azt, hogy szeretne Magyarországgal egy szövetségi rendszerben tag lenni, meg azt, hogy Magyarország vezetőjét ő fegyveres erővel fogja rákényszeríteni arra, hogy egy politikai kérdésben változtassa meg az álláspontját. Ez szerintem teljesen elfogadhatatlan. Egyébként Zelenszky még téved is, mert nem egyetlen ország, hanem két ország vezetője is blokkolja ezt a 90 milliárd eurót.
Hát ugye Fico. De majd akkor őt is megtámadják?
Hát lehet, hogy akkor majd őt is meg fogja fenyegetni, és még egy utolsó gondolat. Attila azon megállapításával nem értek egyet, hogy mindkét félnek engedményeket kell tenni. Ebben az esetben Magyarország semmi más nem tesz, mint a saját jogait érvényesíti, és Ukrajna az, amelyik egy politikai zsarolás keretében egyébként nyilván nem függetlenül a magyar választásoktól, tehát szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy Ukrajna beavatkozik ezzel a Magyarország gyűlési választásokba, és Magyarország ügyeibe próbál beavatkozni Ukrajna. Tehát csak Ukrajnának kell engedményeket tenni ebben a kérdésben.
Most a két ország között kapcsolat egészére de gondoltam, mert csomagban kell kezelni, én attól.
De a két ország közötti kapcsolat egészére is az igaz, hogy Magyarország csak annyit kér Ukrajnától, hogy tegye lehetővé Magyarország energiaellátását, és biztosítsa a kárpátaljai magyarok jogait. Ha ez a két kérdés rendezett lenne, akkor már is sokkal közelebb lennénk ahhoz, hogy a két ország között...
Igen, de az ukránoknak is vannak kéréseik, tehát azért mondom, le kéne ülni tárgyalni.
Én azt tudom mondani, hogy Attilához csatlakoznék föl, hogy valóban vállalhatatlan a kijelentés Zelenszkij elnök úrnak, ilyet sem ő és sem más elnök nem mondhat más ország miniszterének, akár háborúban áll, akár nem. Tehát ez vállalhatatlan szerintünk is, a Szolidaritás pártja szerint is. De én egy olyan ember, olyan családból származom, amelynek a tagjai az elmúlt 120 évben mindig valahol katonák is voltak, jó, magam is voltam a Magyar Honvédség tagja. És csak azt tudom mondani, hogy a béke kell, és a békéhez két csapat kell. Tehát valóban Magyarországnak mindent meg kell tennie azt, hogy hogy ez a dolog létrejövessen, és valóban le kéne ülni, mert amilyen pszichózis van most az egész földön, azért ez a dolog ez nem jó irányba halad. Akár választási kampány van, akár nincs választási kampány, ez nem megengedhető, és igenis, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy a felek leüljenek, tisztázzák a félreértéseket, és mind a két fél járjon jól, és legyen nyugodtság a két ország között, mert ez mind a magyar embereknek, mind az ukrán embereknek nem jó, ami most van.
Uh-huh. Igen, de az, hogy Zelenszkij nyíltan, életveszélyesen megfenyegeti a magyar államnak a miniszterelnökét, azt szerintem mindannyian oldaltól függetlenül valóban elfogadhatatlan. De ez egy mafiózó stílus, amit itt megengedett magának ennek a sajtótájékoztatónak a keretén belül. Hát bocsánat, államférfi így nem beszél. Pláne egy olyan szomszédnak a vezetőjéről, vagy szomszédos államnak a képviselőjéről, akinek azért, könyörgöm, hát nem keveset köszönhet. Hát csak a menekültek befogadására gondolunk. Vagy arra, hogy eddig éveken keresztül mind árammal, mind pedig gázolajjal, meg ki tudja még milyen segítséggel tudtuk Ukrajnát segíteni ebben a vészteres időszakban. Tehát azért itt a hálának a minimális, a szikrának a nyoma nincsen ebben a kijelentésben. És akkor a másik, ami nagyon fontos, hogy hát azért könyörgöm, ez nem egy kocsma. Tehát itt mindenki válogassa meg a szavait, és én magam nevében, meg szerintem bátran mondhatom, és sok-sok ezer honfitársunk nevében, kikérjük magunknak, hogy egy 1100 éves Magyarország tükrében, mögünk mögött tudva, ilyen kijelentést nem engedhet meg senki velünk szemben, pláne az ország első emberében, a Magyarország miniszterelnökével szemben. Tehát ilyet abszolút mértékben vissza kell utasítsuk. A másik, ami nagyon fontos, hogy ez a fajta kommunikáció, amit az Zelenszkij most művel, én a mögöttes célt nem látom. Tehát mit akar vele elérni? Hogy újabb front nyíljon számára? Vagy majd akkor innentől kezdve mi azt mondjuk, hogy természetesen egyetértünk veletek, és akkor menjen a 90 milliárd euró. Tehát nem értem, nincs benne stratégiai, meg taktikai megfontolás se. Tehát gyakorlatilag ez egy nettó indulatkeltés, egy nettó haragnak a felszítása, és akkor már csak költő lesz a kérdésem, mit szól ehhez a hazai ellenzék? És itt most főleg a tisztásokra gondolok, hogy hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez. Tehát ők majd hogy fognak erre reagálni? Nyilván kíváncsi vagyok a kommentekre, amit akár a saját oldalon, vagy máson majd fogunk látni, hogy ők hogyan viszonyulnak ehhez. Remélem ők is kikérik maguknak, hogy ilyen fajta stílust nem megengedhető. Kocsmai stílusban ne beszéljenek velünk, és könyörgöm, tehát egy 1100 éves szuverén államisága rendelkező országnak a vezetőjéről van szó. Ne fenyegessen bennünket senki.
Hát, hogy az ellenzékiek mit szólnak mindehez, az majd kiderül, de Orbán Viktor is reagált a fenyegetésre. Hallgassuk meg, hogy ő mit mondott.
Szerintem nem rólam van itt szó, hanem Magyarországról. Valóban van egy éles helyzet, hogy az ukránok olajblokád alá vették Magyarországot, aminek a kivédésén dolgozunk, és mindenképpen le kell törnünk ezt az olajblokádot. Erről nem tudunk megegyezni az ukránokkal, mert ők zsarolnak bennünket, és kényszeríteni akarnak bennünket. Mi pedig azt akarjuk megmutatni, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni, és nem lehet kényszeríteni. És az olaj, aminek át kell jönnie Ukrajnán keresztül, és a barátság vezetéken keresztül, a miénk, és az ukránok kötelességük átengedni. Nem szívességet tesznek, nem alkudozhatnak erről, ez az Európai Unióval kötött szerződés alapján nekik kötelességük. És én minden eszközt be fogok vetni annak érdekében, hogy ezt az olajblokádot letörjem. Vetek be pénzügyi eszközöket, és katonaiakat nem természetesen, mert a béke oldalán vagyunk, de minden lehetséges politikai eszközt be fogok vetni, hogy megvédjem a magyar családoknak az egzisztenciáját. Ugye ez nem külpolitika, amiről beszélünk, az energia, az belpolitika, ez minden családnak a költségvetését érinti, zsebbevágó ügy. Ha nem védjük meg magunkat az ukrán zsarolással szembe, akkor annak a magyarok fizetik meg az árát. Ezért meg fogjuk védeni magunkat, és ezt le fogjuk törni, az olajblokádot le fogjuk törni, és semmilyen fenyegetéssel, életveszélyes fenyegetésekkel sem lehet engem ettől eltántorítani.
No, mit gondoltak a miniszterelnök reakciójához?
Az feltűnő és szerintem szerencsés reagálás a miniszterelnök részéről az, hogy nem személyes ügyként kezeli és keretezi ezt a dolgot, hanem két ország közötti vitáról, illetve Magyarország érdekeinek a védelméről beszél a miniszterelnök. Ez az első megjegyzésem. Hát a második pedig az, ami külön feltűnt nekem az, hogy érzékeltetni kívánja a miniszterelnök itt is, és már az ATV-ben is törekedett erre, hogy ez nem egy elvont külpolitikai dolog, hanem ez nagyon is húsba vágó dolog lehet, tehát hogy lesz-e elegendő benzin, lesz-e elegendő olaj Magyarország számára, és ha igen, milyen áron. Tehát én azt gondolom, éppen erről nyilatkoztam ma reggel az Indexnek is, hogy én azt gondolom, hogy innentől kezdve a Fidesz így vagy úgy elérte, vagy az ukránok elérték, ahogy tetszik, hogy most nem Göd ügye, nem a Szőlő utca ügye, tehát nem valamilyen belpolitikai téma van most igazából előtérben, hanem szerintem az a kérdés van előtérben, hogy lesz-e olaj, lesz-e benzin. Ez rengeteg embert érint, Magyarországon 5 millió autó van, pontosabban 4,5 millió vagy 4,7 millió személyautó, ha rengeteg ember vásárol benzint, nekik nagyon nem mindegy, hogy kap-e Magyarország olajat innen vagy onnan, és milyen áron. Tehát a miniszterelnök azt ügyesen teszi szerintem, hogy erre igyekszik ráirányítani a figyelmet, ugyanakkor a politika eredményközpontú, tehát hogyha a miniszterelnök kijelenti, hogy eléri az olajblokkád feloldását, akkor neki ezt el is kell tudni majd.
Ezért is írtad akkor az elemzésedben, hogy a külpolitikáról fog szólni a mostani választás.
Hát, hogy fog-e szólni, még kitart-e ez a kampány végéig, azt nem tudom. Azt tudom mondani, és ezt megerősítem, hogy most ezekben a napokban, amióta egyre inkább élesedik az olajvita Magyarország és Ukrajna között, szerintem a kampány fókuszában most nem a Gödi ügy áll, hanem most egyelőre ez az ukrán-magyar vita, aztán meglátjuk, hogy ez meddig tart.
Na és megérkezett mindeközben Magyar Péternek is a reakciója. Egy 25 perccel ezelőtt a Telex hozta le azt, hogy Magyar Péter hogyan reagált. Azt mondja, hogy az ukrán elnök megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt, senkit, egy magyart sem fenyegethet, egy külföldi állami vezető sem, ezt mondta Magyar Péter Szarvason, és azt is mondta, hogy a beszéd elején felszólította az ukrán elnököt, hogy tisztázza a szavait, és ha tényleg így fogalmazott, vonja vissza az elmondottakat. Szóval erre már Magyar Péter is reagált.
Igen, hát azért az látható volt, hogy az elmúlt hetekben, amióta ez az olaj-gáz ellátási kérdés egyre inkább a politika napirendjének a középpontjába került, azért a Tiszapárt és Magyar Péter folyamatosan próbálta elkerülni azt, hogy erről kelljen beszélni. Mert ők egyrészt ugye szeretnék azokat az ügyeket vinni, amelyeket ők tulajdonképpen részben erősítenek, tehát azok, amiket azt gondolják, hogy az ő kampányukat erősíti, azokat az ügyeket szeretnék vinni. Úgy tűnik, hogy viszont a valóság felülírta ezt a tervüket, és most már a Tiszapárt is kénytelen volt valamit reagálni erre a kérdésre, tehát már nem tudták tovább megkerülni azt, hogy megválaszolják ezt a kérdést. Attilával nincsen köztünk alapvető nézetkülönbség, de én mégis máshogy fogalmaznám meg azt, hogy miről szól ez a kérdés. Szerintem ez az egész ügy, ez valójában arról szól, hogy Magyarországnak az önállóságát, szuverenitását melyik erő képviseli, és melyik erő nem képviseli. Tehát az ügy arról szól, hogy Magyarország energiaellátása biztosított-e. Ez valóban nagyon könnyen lefordítható, és le is kell fordítani a hétköznapi emberek életére, hogy meg tudom-e tankolni az autómat, vagy az a cég meg tudja tankolni az autót, aki mondjuk élelmiszert szállít, tehát ez sok mindenre kihat az energiakérdés, vagy mondjuk a BKV buszokat meg lehet tankolni, tehát hogy nagyon-nagyon sok minden kérdést felvet, de az egész mögött a végső háttér, a végső szempont az az, hogy Magyarországot külső befolyással le lehet-e téríteni a saját érdekeinek képviseletéről, vagy nem. És szerintem nagyon éles a különbsége tekintetben, mert Orbán Viktor az elmúlt 16 évben szerintem senki által nem vitatott, hogy az bizonyította, hogy hajlandó és képes konfliktusokat vállalni, adott esetben Brüsszelben, Washingtonban, Moszkvában, ahol csak kell, annak érdekében, hogy Magyarország érdekében fellépjen. Viszont azt látjuk, és szerintem a magyar választóknak is azért ez a percepciója, hogy Magyar Péter sokkal kevésbé hajlandó arra, hogy ilyen konfliktusokat vállaljon, különösen mondjuk Brüsszel és Kijev irányába, tehát sokkal ritkábban látunk tőle, sokkal kevésbé hihető az, hogy ő konfliktusokat vállalna, és azért is gondolom ezt, mert azért Ukrajna elsősorban Magyar Péternek szorít ezen a választáson. Ez szerintem megint csak nem lehet tagadni. Tehát teljesen egyértelmű, hogy Ukrajna érdeke az, hogy a Tisza párt nyerje meg ezt a választást, és onnantól kezdve nyilván ilyen kellemetlenségek, idézőjelben mondom, mint amikor Orbán Viktor blokkolja a 90 milliárd eurós hitelcsomagot, ilyenek már nem fogják érni őket, hiszen Magyar Péter nem fogja ezeket a döntéseket blokkolni, csak akkor az a kérdés fog felmerülni, hogy hogyan érkezik Magyarországra kőolaj, mert hogyha ukránok nem fognak szállítani a barátságon, a horvátok ugye megmakacsolják magukat, és nem hajlandók felhozni az Adria vezetéken, vagy olyan áron hozzák fel, ami Magyarország számára elfogadhatatlan. Onnantól kezdve egy olyan kormány, amelyik feladja a magyar érdekek határozott képviseletét ezekben az ügyekben, nem fogja tudni megoldani Magyarországnak az energiaellátását. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és erről szól ez az ügy.
Sándor, érdekes, hogy akkor Magyar Péter most mégis kénytelen volt megszólalni, nem? És hogyha azt mondja, hogy ő a nép pártján áll, akkor érdekes módon ugye eddig nem volt fontos az, hogy a magyar családokat veszélyezteti mondjuk Ukrajna?
Nézze, Magyar Péternek nyilván ilyenkor mindenkinek meg kell szólalni. Szerintünk Magyar Péter az egy olyan politikus, aki nem való egy ország vezetésére, de őszintén szólva én tragikusnak tartom, hogy a választási kampány az sajnos most tényleg úgy tűnik, hogy arról fog szólni, hogy most akkor Magyarországon lesz olaj, nem lesz olaj, milyen konfliktusban leszünk Ukrajnával, holott arról kellene szólnia, hogy mi történt itt az elmúlt 4 évben, hogy miért olyanok a nyugdíjak, amilyenek, és hogy miért nincsen mondjuk 1000 euró a minimálbér, amit ugye mi szeretnénk elérni, vagy a jelenlegi családtámogatás helyett miért nem 100 000 forintos családi pótlék van, amiből mondjuk tudnának is valamit az emberek tenni a gyermekeikért, vagy miért nem sávos adórendszer van, ami a dolgozókat segítené, vagy hogy mi van az egészségügyel, meg hogy mi van az oktatással, miért vannak magán cégek kezébe stratégiai ágazatok Magyarországon, tehát mi ezekről szeretnénk beszélni, de tény, hogy ezt most ugye ez az ukrán válság, ez elmossa. És ez szerintem ugye hosszú távon nem jó, mert megint valami olyasfülől akarják, hogy döntsünk majd itt a választásokon, ami nyilván máshol metzi át a magyar társadalmat, mint azok a kérdések, amikről én beszéltem. Úgyhogy mi ennek nem örülünk. Az, hogy a Magyar Péter, aki egyébként még 2 évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt még fideszes volt, meg fideszes cégekben dolgozott, és az egész csapata volt fideszes, tehát egyébként a két listának, a Fidesz listának, meg a Tisza listának mind a két első 5 helyzetje gyakorlatilag volt, vagy jellegi fideszesek, ami hát jól mutatja, hogy milyen választék lesz ezen az országgyűlési választáson. Szóval, hogy ez nem jó, és akkor ugye egy ilyen témával kell, ami tragikus. Nyilván szerintünk, ahogy azt már elmondtam, ezt azonnal be kell fejezni a két elnöknek, le kell ülni egymással, előtte Zelenszkinek bocsánatot kell kérnie, ilyet nem mondhat, és mi azt szeretnénk, hogy ez a téma nyugvópontra jusson, a magyar embereknek legyen olaja minél olcsóbban, minél egyszerűbben, és végre azokról a dolgokról tudjunk beszélni, amik valóban érintik a dolgozó népet Magyarországon.
Hát persze, de azért ne felejtsük el, hogy ez az egész nem csak Ukrajna és Magyarországról szól, hanem hát itt most különböző konfliktusokat, háborúkat látunk a világban, és itt most arról van szó, nem, hogy ki az a felelős vezető, aki egyébként a magyarokat képes megvédeni egy ilyen helyzetben. És az olajár és a drágulás az mindenre kihat. Gergő, te hogy látod ezeket a folyamatokat?
Igen, hogyha abból tetszene kiindulni, hogy itt volt olyan korábbi vezérkari főnök, aki talán egy héttel ezelőtti videójában 3-szor elmondja, hogy nincs háború. Nem tudom, megvan ez a,
megvan
ez a, ez a videó.
Szerintem a nézőink is lehetnek.
És ugye rá néhány napra, meg nem csak az orosz-ukrán háborúra gondolunk már háborúként, hanem ott van a közel-keleti válság, ami most az iráni helyzetből fakad, és magam is érintve vagyok közvetett módon, egy nagyon jó barátomnak a családja rekedt kint Katarba, és hát kétségek között van a világ, hogy fognak tudni hazajönni, de nem csak ott, hanem még távol-keleten is vannak ismerősök, akik haza szeretnének jönni, és egyre nem tudnak hazajutni. Tehát, hogy amikor itt mérlegeljük a Sándor által mondott dolgokat, tehát ezt a narratívát nem mi képeztük, hogy most itt a háborúról szól a világ, ez egy tény. Tehát itt most a tapasztalatok alapján...
Ezt is, ezt nyilván, szíveséget is tesz most hát ezzel.
Igen, csak ezt azért akarom ezt tisztába tenni, hogy nehogy az legyen itt esetleg a tévénézőknek a fejében, hogy itt valami hátsó összejátszás van, és gyakorlatilag a magyar választások miatt háborúznak itt, nem tudom én, a Közel-Keleten, hogy eltereljék a figyelmet arról, hogy mi most visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat, meg bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. Tehát mi sem vagyunk szerintem ebben érdekeltek, sőt, mi több, a magyar kormánya a leghatározottabban kiáll évek óta a béke mellett, és béke missziót is folytatott maga a miniszterelnök, amikor az európai elnökké vált ugye Magyarország fél éves ciklusában. Tehát ő volt az első, aki fölkereste Kijevet és Moszkvát is, és aztán a többi fővárosba is elutazott. Tehát amit ebből ki akarok hozni, hogy ez egy tapasztalat, ami körbevesz bennünket, és ilyenkor, amire Levente utalt, valóban azt kell megnézni, hogy ki az, aki bennünket, magyarokat meg tud védeni attól, hogy például háborúba sodrodjunk, például attól, hogy 1000 forintos legyen az üzemanyagár, például attól, hogy olyan támadásokra legyen kitéve az energia központjaink, meg nem tudom milyen veszélyeztetett pontja Magyarországnak. Erre nem más alkalmas jelenleg a palettát, hogyha megteszenek nézni, mint Orbán Viktor. Nincs más személy szerintem, aki alkalmas lenne. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy a biztos választás a Fidesz-KDNP. Tehát a személynek a kiválasztásáról is fog szólni egyébként az április 12. kiválasztás. Tehát, és itt fog elválni szerintem majd az emberek józan belátó képességét, vagy ha beteszik majd az X húzásánál, hogy ki az, aki ténylegesen meg tudja ezt a szuverén Magyarországot védeni, a benne való magyar érdekeket tudja képviselni, és ki az, aki adott esetben kívülről, külföldről vezérelt különféle globalista kijáró fiúknak a nem tudom, fölemeléséből próbál meg politikai hasznot csinálni, és azt meg azért hagy utasítsam vissza, hogy itt a Tiszának a top vezérkara az a Fideszből került volna ki, tehát ezt azért nem mondjuk. A nálunk induló Pest-2-es jelöltőnek és semmi köze nincs a Fidesz korábbi életéhez. Ő maga egy globális cégnek volt a vezetője, és hogy nem, pont mikor Magyar Péter zászlót eresztett, akkor hirtelen felmondott, és megjelent a Tisza házék tájékán. Tehát, hogy azért ezeket az emberek gondolják végig, hogy mit miért tesztek ezek a baloldalon új ellenzékként, vagy új baloldal jelentkező figurák.
És ha már Sándor egyébként... Attila, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, de ha már Sándor a prioritásokat említette, akkor majd megnézzük, hogy az elmúlt pár napban kinek mi volt a prioritás, és azt is megvizsgáljuk, hogy vannak a frissen hazaérkezett, kiszabadított hadifoglyok, de már csak a reklám után maradjanak velünk. És már folytatjuk is a kommentet csütörtökön este itt a Hír TV-n élőben Nagy Attila Tiborral, Szikra Leventével, Székely Sándorral és Cuczor Gergellyel. És ott hagytuk abba, hogy a hadifoglyok is szóba kerültek, hazatértek a magyar hadifoglyok, de Ukrajnának ez sem tetszik. Sikeresen teljesült a magyar kormánynak egy újabb humanitárius küldetése. Ugye tegnap este mindenki láthatta a képsorokat itt a Hír TV-n és a Híradóban. Két hadifoglyot is hazaszállított Szijjártó Péter ugyanazon a gépen, ahol ő is utazott. És hát Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter is erről beszélt, megszólalt, illetve... Ma Orbán Viktor miniszterelnök találkozott a két fővel a kórházban. Lássuk, hogy hogyan zajlott a találkozás pillanata.
Én senki magukat nem viheti el. Tudásom esett. Most már itt a mi videónk alatt vannak, úgyhogy örülök, hogy segíthettünk, urak. És mi állapotban vannak?
Megnézték a térdemet, lövést én kaptam.
Kapott lövés a térdébe?
Igen. Aha. Golyó keresztül hatolt. De a doktor azt mondta, nagyon szépen javul.
Látom, a kezei nincsenek rendben. Megfagyta?
Próbáltam ki
át. Azt mondta a doktor, hogy minden ember. Tehát mi volt a fronton? Tehát az oroszok, milyen az orosz, első orosz csapatok magukhoz képest? Milyen távolságra voltak? Hogy
mondtás?
Még egyszer mondom, biztonságban vannak. Jó helyre jöttek.
örülök, hogy látom önöket. Senki nem nyúlhat magukhoz, senki nem vihet magukat sehova. Szabad emberek, azt csinálnak, amit akar. Tudok segíteni, hogy szóljanak. Adjunk hálát a Jóistennek.
Na mekkora szó ez, hogy sikerült két hadifoglyot is kiszabadítani attól az Oroszországtól, amelytől mindenki retteg. Attila.
Nem, először is hadifogságban lenni nagyon rossz dolog lehet, ezt mi talán fel se tudjuk fogni, és azt az élményt sem, hogyha valaki hadifogságból kiszabadul a szabadságba. Számomra amúgy is a szabadság a legfontosabb politikai érték, tehát talán csak elképzelni tudom, hogy mit érezhet ez a két férfi, úgyhogy nyilvánvaló ez egy nagyon jó dolog emberileg. Ez, ennek ellenére nem tudok attól elvonatkoztatni, hogy ez a kiszabadítás véletlenül vagy nem véletlenül mégiscsak a választási kampány idején zajlik, ráadásul most már hivatalosan benne vagyunk a választási kampányban. Ez az esemény arról szól, hogy a magyar kormány el tudott valamit intézni Putyinnál, és tessék emiatt is majd a Fideszre szavazni. Tehát nyilván ez a nagy felhajtás, ez a nagy média körítés, és egyébként meg kell, hogy jegyezzem, ez annyiban még sikeres is volt, hogy az ellenzéki sajtó is felfigyelt erre az eseményre, tehát hírértéke van, csak mondom, attól nem tudok elvonatkoztatni, hogy a választási kampány idején zajlik, és még egy dolog, hát az is külön érdekesség, hogy Putyin most ezúttal a magyar külügyminiszterrel tárgyalt, nem pedig a miniszterelnökkel személyesen, tehát azért Putyin szintje, bocsánatot kérek, de nem Szijjártó Péter. Elnök elnökkel szokott találkozni, ez akkor nem szokott így lenni, hogyha mondjuk amerikai külügyminiszter jár Moszkvában, vele valóban leül tárgyalni az orosz elnök is, de azért alapesetben azért úgy van, hogy elnök elnökkel találkozik, külügyminiszter külügyminiszterrel. Hát ez is egy külön érdekes volt, hogy Szijjártóval leült.
Hát de előtte Orbán Viktorral beszélt telefonon.
Telefonon, de más, én most a személyes találkozóról beszélem, bár az is igaz, hogy Szijjártó Péter tud oroszul, tehát mondjuk ennyiben könnyebb lehetett a találkozó lebonyolítása.
Én is az emberi résszel kezdeném, egyetértve azzal, amit Attila mondott, hogy tényleg fel sem tudjuk mérni, hogy ez... micsoda, miken mehetett keresztül ez a két ember. Egyrészt a fronton, azért azt se felejtsd, nem csak a hadifogság, az, hogy őket vélhetően nyilván az akaratok ellenére besorozták egy olyan háborúba, amihez nekik semmi közük nincsen, nyilván nem felelősek azért, hogy kitört, elvitték őket, ott kellett lenni, fogságba estek, és aztán ugye az anyaországuk ki tudta őket szabadítani, és akkor itt térnék át a politikai aspektusra, hogy el tudja-e bárki képzelni a magyar közvéleményben, hogy Magyar Péter vagy az ő külügyminisztere Orbán Anita, hiszen jó balliberális szokás szerint Magyar Péter már a választás előtt elkezdte kiosztani a miniszteri tárcákat, ez egy érdekes dolog, de Orbán Anitát úgy mutatta be, mint Magyarország leendő külügyminisztere, tehát el tudjuk-e képzelni, hogy Magyar Péter, illetve Orbán Anita haza tudta-e volna hozni ezt a két magyar embert? Én nem tudom elképzelni. Vélhetően az orosz vezetés nem állna velük szóba ilyen szinten, és akkor persze itt el lehet kezdeni putyinozni, meg ezeket a szokásos unásig ismételt ellenzéki szlogeneket. Szerintem mindannyian hallottuk már sokszor, de szerintem meg a valódi üzenet az, hogy a magyar miniszterelnök tárgyalóképes, beszélő viszonyban van a világ legnagyobb hatalmú vezetőivel. Legyen szó az amerikai elnökről, legyen szó az orosz elnökről, legyen szó a kínai elnökről, vagy bárki másról, vagy a pápáról, bárkiről legyen szó, a magyar miniszterelnököt komolyan veszik, fogadják, tárgyalnak vele, és el tud intézni olyan dolgokat, amiket más országok nem nagyon tudnak elintézni. Szerintem ez egy olyan verseny előnye Magyarországnak, amiről nagy hiba lenne lemondani, és ha másért nem, ennek a két embernek a szabadságaért én azt gondolom, hogy ez megért.
Sándor?
Hát nekem két dédapám gyalogolt haza az orosz frontról, és aztán utána a nagyapáim mindenféle rendszerek, mindenféle táboraiban voltak, úgyhogy a mi családunkban pontosan tudjuk, hogy milyen fogságban lenni, elképesztően rossz. És ez egy nagyon nagy dolog ennek a két embernek, és nyilvánvalóan ez egy nagyon nagy dolog, hogy ezt Orbán Viktor el tudta intézni a világ egyik legerősebb hatalmánál. Sajnos ez nincsen ingyen, hiába mondja, hogy ingyen van, a politikában semmi sincsen ingyen, majd meglátjuk, hogy ez mivel fog Magyarországnak kerülni. És én azt tudom mondani, hogy én azt szeretném, hogy ma szűnjön meg a háború Oroszország és Ukrajna között, minden hadifogoly térjen vissza, azonnal szűnjenek meg a harcok, és Magyarország is azonnal, hogy az ukránok kérnek tőlünk elnézést, és Orbán Viktorral üljenek le, és beszéljék meg a problémákat, de azt meg tudom érteni, hogy sajnos ez a lépés, amit pont a választási kampányban jött, gyakorlatilag átnyúltak a fejük fölött ezzel a foly kiszabadítással, ugye ezek ukrán állampolgárok, elméletileg...
Hát ukrán-magyar állampolgárok,
ukrán-magyar állampolgárok,
Péter, így fogalmazott,
elméletileg az ukránokról kellett volna őket kiszabadítani, a magyar miniszterelnök nagyon helyesen, még egyszer mondom, nagyon helyesen, minden magyar állampolgár meg mindenkiért el kell járni, de valóban sokkal szerencsésebb lett volna, hogyha ez nem egy választási kampány közepében van, mert akkor nem merülhetne föl, hogy ennek politikai nyitatása is van. De tegyük ezt zárójelbe, és örülünk annak, hogy ez a két magyar állampolgár, magyar honfitársunk is épségben hazatért, és reméljük, hogy most már nem esik bántódás.
Háború az most van, tehát ezt nem Orbán Viktor rendelte. Gergő?
Igen, egyrészt az, hogy legyünk tényleg hálásak, hogy hazatérhettek, és amire utalt itt Sándor, hát hány százezer család van, aki várta haza, vagy több tízezer család, inkább így mondom, hogyha a két háborút nézem, akkor százezer fölé megyünk, aki várta haza az apukát, nagypapát, dédpapát, de aztán nem jött. És itt most ebben az esetben gondoljunk azoknak, akik hazajöhettek, vagy haza fognak még jönni, és azoknak a családjára, tehát mindenképpen szerintem ez egy nagyon jó dolog, amiért csak hálával tartozunk a miniszterelnök, illetve a külügyminiszternek is. Nézzük a politikai oldalát, hogy te is mondtad. Az első dolog szerintem az, hogy a magyar külügy részéről ez egy diplomáciai bravúr. Tehát bárki bármit mond, ez egy nagyon nagy fegyvertény időzebetéve, hogy ki tudott szabadítani két hadifoglyot, orosz fogságban ráadásul, és ez egyben üzenet is talán a kárpátaljai magyarok számára is, hogy nem vagytok elfelejtve, megpróbálunk vigyázni rátok, és hogyha baj van, akkor pedig ott vagyunk mögöttük, és ez nem csak Kárpátaljának szól, hanem az egész magyarságnak egy üzenet, és egyben példa, hogy mi egy nemzet vagyunk, és megpróbáljuk segíteni másikat. A másik dolog, ami szintén a politikai oldal, ez pedig a Putyin által gyakorolt gesztus. Tehát azért itt Oroszország egy nagyon komoly gesztus gyakorolt, ami egyben emeli a magyar miniszterelnöknek a státuszát, és ugye nem véletlenül többször hoztuk föl, hogy nemzetközi szintéren az ő szavára adnak, és a véleményét igenis figyelembe veszik. Tehát ez egy olyan gesztus, ami egyben üzenet is szerintem a világ számára, hogy figyelembe veszik a magyar kéréseket, és ha ilyen helyzet van, akkor pedig megpróbálnak olyan gesztusokkal adott esetben üzenni a Magyarország számára, hogy igen, figyelembe vagytok véve, próbálunk segíteni benneteket, és itt van ez a két kettős állampolgár, és itt most a magyar állampolgárságukat emeljük ki, akik innentől kezdve védettségben és biztonságban vannak, tehát mindenképpen szerintem nagyon, nagyon fontos dolog. Ami nekem fáj, az ukrán reakció. Mert erről még nem ejtettünk szót.
Pont én is ezzel akartam.
Ukrajna ugye bekérette a magyar ügyvivőt, és hát én nem értem, tehát a politikai üzenetét azt értem, hogy ők most ezt fájóan élik meg. De nem, hogy inkább örülnének neki, hogy van két ember, aki megmenekült, aki nincs életveszélyes helyzetben, ellátták a sebeiket, most Magyarországon biztonságban tudnak lenni. Tehát ezért bekéretni egy magyar konzulátusról való személyt, egy ügyvivőt, ez engem felháborít, és egyben azt az üzenetet közvetíti, hogy ez az ország szeretne bejönni az Európai Unióba, Horribile Dictu szeretne NATO tag lenni, de akkor hogyan, hogyha ilyen gesztusokat nem tud helyén kezelni, és nem tud megfelelően értelmezni. Úgyhogy ez a sérelmezés, ez mindenképpen nálam egy vörös jel, amiben felhívja a figyelmet, hogy Ukrajna nem azon az úton jár, ami az európai közösség stabil tagjával tudná tenni.
Igen, egészen döbbenetes volt az ukrán reakció, és akkor mondjuk el a nézőknek, hogy miután ugye kiszabadultak a hadifoglyok, hát Kijev az teljesen felháborodott, és közölte, hogy nem kaptak erről hivatalos tájékoztatást, és azzal a követeléssel álltak elő Zelenszkijék, hogy ők hozzáférést szeretnének kapni a kényszer sorozott magyarokhoz, mert hogy szerintük nemzetközi jogot is sért a két magyar fogolynak az átadása. Erre reagálva egyébként Gulyás Gergely a kormányinfon ugye azt mondta, hogy hát semmilyen információt nem kap Ukrajna a szabadult magyar foglyokról. Levi.
Igen, és azt is egyébként a Facebookon kiírta a Gulyás Gergely, hogy nem igaz az állítás, hogy nemzetközi jogot sértene ez a dolog, de talán nyilván nem is a jogi vita az érdekes, hanem szerintem az, ami nagyon érdekes ebben, hogy Ukrajna vezetése, én hangsúlyozottan különbséget teszek itt az ukrán nép és az ukrán vezetés között, de Ukrajna vezetése a kicsinyességnek a legnagyobb mélységeiben van. Tehát a nagyvonalúságtól annyira távol állnak, amennyire csak lehetséges, hiszen itt mégiscsak, ha jól tudom, ukrán állampolgárokról is van szó. Tehát Ukrajna két egyébként magyar nemzetiségű állampolgára megmenekült egy hadifogságbeli helyzetből. Ukrajnának ezt minimum semlegesen tudomásul kéne vennie, de szerintem az lenne helyes, ha ünnepelnék. És ehhez képest még ők csinálnak ebből is egy diplomáciai államközi konfliktust. Tehát Ukrajna olyan mértékig kicsinyes, ez pitiáner, nem tudok ennél jobb szót mondani erre, ez egy pitiáner görcsös hozzáállás, ami szerintem azt mutatja, hogy Ukrajna vezetése a lehető legtávolabbra elszakadt a valóságtól. És még egy gondolatot hadd fűzzek hozzá, kicsit már más szempont. Szerintem ez a két ember és az ő történetük mindenki számára átélhetővé teszi azt, hogy a háborús veszély az nem egy riogatás. Tehát folyamatosan azt hallom különböző magánbeszélgetésekben is egyébként, meg a nyilvánosságban is azt látom, hogy van ilyen álláspont, hogy a Fidesz csak riogat a háborúval, uszít, mit tudom én, ismerjük ezeket a vádakat. A háború valóság létezik, sajnos, létezik Ukrajnában is, létezik Iránban is, létezik máshol is, és egyik olyan katona sem, aki végül valamilyen formában részes ennek a háborúnak, egyik olyan katona sem akart ott lenni. Senki sem önként megy oda, oké, nyilván van olyan katona, mondjuk az amerikaiak Iránban, akik önként jelentkeztek a hadseregbe, de ők se akarták, hogy ez a háború konkrétan kitörjön, tehát nem az ő döntésük. Ezt csak azért mondom, mert amikor arról beszélünk, hogy senki sem akar háborút, az nem jelenti azt, hogy nem is lesz. Tehát a háború bizony kialakulhat, van, amikor már nem lehet megállítani az események láncolatát, van, amikor ugye a jó szándék, pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, ismerjük ezt, de hát a háborúval nem a Fidesz riogat, hanem a háború az egy valós kockázat, és abban az esetben kezelné jól Európa helyzetet, ha mindent megtenne azért, hogy távolítsa magát a háborútól, és a békét keresse. Ehhez képest Európa vezetői, Magyar Péter pártársaival az élen az Európai Néppártban, egyre inkább élezik a konfliktust Oroszországgal, és folyamatosan a háborúnak a lehetséges 2029-30 stb. Kitöréséről beszélnek. Tehát ez óriási felelőtlenség, mert hiába mondják azt utána, hogy ők ezt nem akarják, a tetteikkel közelebb viszik Európát ehhez. Tehát a lényeg az az, hogy bizony a háború valós kockázat, és bele lehet sodródni úgy is, hogy valaki nem akar ott lenni. Tehát ezért fontos, hogy mindannyian, a magyar vezetés különösen nagyon tudatos legyen abban, hogy a háborútól távolítja Magyarországot, és a háborún kívül akarja tartani. És én nem látom azt, hogy a Tisza párt ezen dolgozna. Tehát ő megpróbálja kisebbíteni ennek a témának a jelentőségét, azt mondja, hogy ez nincs is, ez nem létezik, szerintem meg létezik, a valóság azt igazolja, hogy létezik, és a következő kormánynak, legyen az fideszes vagy tiszás, kezdeni kell valamit ezzel, és azt látom, hogy a Fidesz és a Tisza különböző hozzáállást tanúsít.
Mert a Tiszának más az érdeke, tehát a Tiszának az az érdeke, hogy a kormány belpolitikai nehézségeire, a működő ország hibáira hívja fel a figyelmet. Ez ugye a Tisza programjának is a címe, hogy nem működnek rendesen a közszolgáltatások, neki ez az agendája, a Fidesznek meg más a választási kampány agendája, szemmel láthatóan a háborúra, a háború veszélyeire hívja fel a figyelmet, és erre mondják azt, hogy riogat a Fidesz. Én nem így fogalmaznék, hogy riogat a Fidesz, hanem inkább úgy fogalmaznék, hogy máshova teszi a súlypontját a kampánynak a Fidesz, mert az jól látszik a miniszterelnök interjúiból is, hogy ő igazából külpolitikai kérdésekben érzi jól magát. Ebben van otthon, ahogy Levente el is mondta, számos fontos külföldi vezetővel, politikussal találkozott az elmúlt években is. Szemmel láthatóan a vasút, az egészségügy, bizonyos kórházi osztályok bezárása már kevésbé fekszik a Fidesznek, meg a miniszterelnöknek. Ebben jobb Magyar Péter. Tehát én azt gondolom, hogy a Tiszának nem róható fel az, hogy ő azon a területen igyekszik jól mozogni elsősorban, amelyben jobbnak, erősebbnek érzi magát.
Mire reagálniuk kellene, mert hogyha esetleg megnyerik a választást, akkor nekik is szembesülni kell ezzel a kérdéssel. És szerintem nem lehet ezt annyival elintézni, hogy nekik a politikai érdekük az, hogy erről ne essen szó. Hát ez egy aktuális
kérdés. De hát a Fidesz sem beszél sokat azokról a témákról, amelyek már a kellemetlenek. Tehát a Gödi ügyről, például a Szőlő utcáról, a Fidesz Fidesz, meg Orbán Viktor, többnyire akkor szokott beszélni, hogyha megkérdezik. De maguktól nem szoktak előjönni
ezzel. Azért ezekre a kérdésekre választ szoktak
adni. Hát
akkor mikor kérdezik
őket. Így van, mindig választ adnak rá, ezt meg tudjuk erősíteni mi is, de amiről még beszél a Tisza, az például a kispártok. És a kispártoknak üzen ugye Magyar Péter az országjárásán, legutóbb például a szolnoki állomásán üzent, és azt kérte egy részüktől, hogy most ne akarjanak indulni a választásokon, másokat pedig azzal vádolt, hogy lepaktáltak a Fidesszel. Szóval most kell a Tiszának félnie a kispártoktól? Röviden egy-egy mondatot szeretnék kérni, mert sajnos lejárt a műsoridőnk. Attila, kezdtek el.
Annyiban van oka a Tiszának félni valója, hogy bizonyos mennyiségű szavazatot elvehetnek, bár lehet, hogy kevesebbet, mint ahogy eredetileg gondoltuk volna, hiszen a DK-nak a vártnál nehézkesebben ment, vagy megy az aláírásgyűjtés, de a Tisza abban érdekelt, hogy lehetőleg minden ellenzéki szavazó szavazzon rá, vagy legalábbis majdnem minden ellenzéki szavazó. A Magyar Péter általad idézett mondatai ezt célozzák.
Sándor?
A Tisza párt, az csak szeretném tisztogázni, hogy az nem egy baloldali párt, hanem egy rosszul értelmezett liberális párt, ami valami olyasmit akar, hogy mindenki szavazzon rá, úgy, hogy semmilyen módon nem mondanak semmit, hogy mi fog történni az országgal. A Tisza pártnak...
Van egy program.
Hát van egy programja, ami egy nagy tohuva bohu, és amit meg ki lehet venni, azt nagyjából azt csinálja a Fidesz 16 éve, látjuk milyen eredménnyel. De hogy a lényeget mondjuk, a Tisza pártnak nem a kispártoktól kell szerintem félni, hanem a politikától, ami szembe fog jönni. Akár hatalmon marad, akár ő kerül hatalomra, akár nem. Mert ezt így, ezt a semmit mondást, ezt az össze-vissza hazudozást nem lehet csinálni sokáig.
Gergő?
Álmosnak, hogy a demokráciának a lényeg az a választás szabadsága. Mindenkit arra biztatok, hogy menjen el április 12-én és szavazzon. Ugye nyilván a kormánypárti oldal azt fogja mondani, hogy a Fidesz-KDNP a biztos választás, és mi ebben is hiszünk, nem véletlenül szólt az eddigi műsoridőnek a 90% arra, hogy miért Orbán Viktor az alkalmas vezető. A másik pedig, ami állítása részemről, hogy nem a politikus fogja megmondani, hogy ki az, aki be kell, hogy jusson a parlamentbe, tehát ez a fajta hozzáállás a Magyar Péternek, nem ő fogja eldönteni, most két pártú lesz a parlament, vagy...
Főleg, hogy mindig ő mondja, hogy demokrácia.
Így van, tehát, hogy ezt
sajátos.
Mindenki nyugodjon meg, menjen el választani, és aztán a magyar érdekeket részesítse előnyben, amikor voksolni fog.
Én azt gondolom, hogy amennyire fél a Tisza párt a kisebb pártoktól, legyen szó akár a Szolidaritás, vagy a Kutyapárt, DK, bárki, az szerintem elsősorban az bizonyítja, hogy a Medián és hasonló intézeteknek ezek a kamukutatásai, amik ilyen gigantikus Tisza előnyt mérnek, azok valójában nem igazak. Hiszen, hogyha ők maguk akár elhinnék azt, hogy ennyire vezetnek, akkor teljesen mindegy lenne nekik, hogy hány további párt szerepel a szavazólapon. Tehát ez az bizonyítja, hogy ők veszélyben érzik a győzelmüket, és azt is bizonyítja, hogy ezekre a kis pártokra fogják hárítani az esetleges vereség felelősségét, hiszen azt fogják mondani, hogy a Kutyapárt, a DK és a Mi Hazánk és más pártok azok, amelyek felelősek azért, hogy nem tudtak nyerni.
Hát és pont a Kutyapárt mondta azt, hogy Magyar Péter ellenük hergel, de mégis gyűlnek a szavazatok. Úgyhogy
nálunk is.
Egyébként érdemes megfigyelni,
Attila,
hogy
az
ellenzéki sajtó eléggé nem szereti most már a Kutyapártot.
Innen folytatjuk majd egy másik adásban, de Varga Ibolya már ott van a Híradó stúdióban. Szia Ibolya, amivel várod te ma este a nézőinket?
Szervus, Stefi, jó estét kívánok! Természetesen kiemelten foglalkozunk azzal, hogy életveszélyesen megfenyegette az ukrán elnök a magyar miniszterelnököt. A Híradóban élőben kapcsoljuk Dunda Györgyöt, a Hír TV kárpátaljai tudósítóját, és szintén élőben foglalja össze majd az ukrán elnök fenyegetésére érkezett reakciókat Gulyás Áron külpolitikai szerkesztő kollégám, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, pontban 19 órakor kezdünk.
Szupi, nézzük a Híradót is, köszi Ibolya, jó munkát. És én pedig köszönöm nektek az értékes hozzászólásaitokat, meg a véleményeteket. Nagy Attila Tibor, Szikra Levente, Székely Sándor, Cucor Gergely volt a komment ma esti vendége, és önöknek pedig a megtisztelő figyelmet. Csatlakozzanak hozzánk, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, és a Facebookon is kövessenek bennünket. További plusz extra exkluzív tartalmakért, és nézzék továbbra is a Hír TV-t. Holnap este ismét lesz komment, akkor is verjük majd önöket. Viszontlátásra!